Folytatjuk akkor a múlt héten, illetve két hete megkezdett témát, a tanítmányság témáját, és az első alkalommal bevezetőben összefoglaltuk, hogy van két különböző nézet. Az egyik nézet a hívőt eleve tanítványnak látja, és a tanítványságról szóló igéket is sokszor hozzákapcsolja az újjászületés kérdéséhez. És a másik nézet pedig valamilyen formában szétválasztja azt, hogy valaki hívő lesz, de nem feltétlenül válik belőle tanítvány. És végigmentünk a szavakon, amiket használ az írás, látjuk azokat a kifejezéseket, hogy követni például, ami több mint 60-szor szerepel, vagy a tanítvány kifejezés, ami 264-szer szerepel. Érdekes módon a levelekben aztán egyszer se szerepel. Aztán láttuk a tanítványságot a különböző könyvekben, először az evangéliumokban néztük meg, ahol ez egy nagy téma, és ott láttuk a különböző szintű követőket, a tanítványok között voltak a kíváncsiak, aztán voltak, akik már meg voltak győzve, aztán voltak az elkötelezettek, és megnéztük a Cselekedetek könyvét, ott megállapítottuk, hogy a Cselekedetek könyve igazán nem tesz különbséget, tehát ott, aki hitre jutott, az mind a tanítványok közé tartozott, de annyit hozzátettünk ehhez, hogy azért ezt az egésznek a kontextusába kell szemlélni, tehát ez nem teszi semmisé mindazt, amit az evangéliumoknak mondanak a tanítványságról, és ott látunk meg különböztető pontokat. És aztán láttuk, hogy a levelekben nem szerepel ez a kifejezés, ott inkább a megszentelődésnek a leírása, vagy a Pál, ahogy beszél, hogy az ő utánzása, amikor mondja, hogy után legyetek az én követőim, a eredetibe utánzóim, vagy ahogy az angol szó is jól átveszi az eredeti szót, imitátor, imitáljatok engem, mondja Pál, igazán ez a tanítványságra való felhívás. És a végén megbeszéltünk egy pár különbséget a megváltás, illetve a tanítványság között. Lényeges dolog, azért azt hozzá akarom tenni, hogy mikor különbséget teszünk a kettő között, akkor nem azt mondjuk, hogy nem az a természetes folyamat, hogyha valaki hívő, az természetes módon... elindul a tanítványság útján. Csak azt akarjuk megmutatni a szétválasztással, ami igazán egy teológiai kérdést vet föl, hogy a tanítványságba való cselekedetekre való fölhívás nem lehet részévé tenni az üdvösségnek, mert akkor egyből belevesszük a üdvösségbe a cselekedeteket, és ezért van ez a fajta megkülönböztetés, és azt gondolom, hogy az írás kifejezetten megkülönbözteti a kettőt. De a természetes az lenne, ha valaki újjászületik, akkor induljon el a tanítványsági úton. Ez nem is kérdés, tehát ez a normális. És ma pedig a második alkalommal, ami még egy alkalom lesz, ahol majd a konkrétan és részletesen megvizsgáljuk azokat az igéket, amelyek feltételeket támasztanak a tanítványokkal szemben. Ma ezeket csak érintjük, mert ma megnéznénk a tanítványságnak a modelljét, és láttuk, hogy ez a kifejezés a legkülönbözőbb csoportokra használatos, láttunk, hogy nem hívőkre is használatos, hívőkre is, és elkötelezettekre is használatos, és a közös ezekben a különböző csoportokban az, hogy valamilyen mértékig mindannyian követték a messiást. Tehát egy értelemben ennek az a jelentése, hogy a tanítvány az követi a tanítót, és egyre inkább olyanná akar válni, mint ő. Leggyakrabban természetesen az írás az elkötelezettekre használja ezt, illetve az apostolokra használja. És ezt a teljes értékű jelentést fogjuk most vizsgálatunk tárgyává tenni. Megfigyeljük a speciális elhívásokat, először a megváltásra, vagy utána az annál többre, az élet elkötelezésén túl, hogy mit jelent ez, és Pétert fogjuk megvizsgálni, és a hozzá kapcsolódó ilyen elhívásokat. Előtte megint megemlítem, hogy ugye két alapvető nézet van, az egyik, ami azt mondja, hogy a tanítványok úgy születnek, hogy tanítványok, tehát a tanítvány elhívása a megváltásra hívás, és a kettő ugyanannak kezeli. A tanítványság kemény feltételei, a megváltás elkerülhetetlen feltételei lesznek ebben a nézőpontban, és ők azt mondják, hogy nem lehet Jézushoz, mint megváltóhoz kapcsolódni annélkül, hogy ne fogadnánk el egyből úrnak és mesternek. A tanítvány kifejezés igazán vele jár az engedelmesség és a nagyon magas ár, és ezt hangsúlyozni kell már valakinek a megváltásakor, hogy fölfogja, hogy mibe kerül ez az ő számára. Igazán itt szembeállnak bizonyos teológiai fogalmak, szemben áll az úgymond olcsó kegyelemmel, az angolul használatos, hogy cheap grace, ez egy degradáló kifejezés. Nyilván a kegyelem nem olcsó, a kegyelem ingyenes, tehát hogy a kegyelem nagyon drága a megváltónak, de ingyenes nekünk. A cheap grace kifejezés az a teológiai vitában a szembe áll, ugye az uralom teológiája, vagy a free grace, az ingyen kegyelem teológiája, és ebben a vitában jelennek meg ezek, hogy könnyű hit, easy believism, mondják angolul, hogy egy könnyű hit, hogy egyszerűen csak amit megkapsz a téged, aztán kész, azt csinálsz vele, amit akarsz. De szó sincs arról, hogy az ingyen kegyelemben azt gondolnánk, hogy nem nagyon is lényeges és alapvető a tanítványságban való fejlődés. Csak azt gondoljuk, hogy a Krisztusban szerzett szabadságban lehet megfelelő motivumokban növekedni a tanítványságban, és nem abból a szempontból, hogy ezt hozzákapcsolják a megváltáshoz. Ugyanis ott akkor egész életben benne lesz ez a pont, hogy elég jó vagyok-e már egyáltalán a saját megváltásomhoz, és garantálom, hogy aki így gondolkozik, soha nem lesz elég jó. Mindig ott lesz az a pont, hogy még egy kicsit reszelni kell a dolgon, hogy nagyon, és akkor sem lesz elég jó. És ha körbenézek, akkor meg aztán senki nem elég jó nyilván, mert hát mindenkiben van azért valami kivetni való. Persze most ezt kiélezem, nyilván mindkét oldal az ingyen kegyelem mellett teszi le a voksát, de mégis kérdés, hogy a tanítványságot ehhez hogyan kapcsoljuk hozzá. És ebben az első nézetben, ahol a tanítványok születnek, a tanítványság nem egyfajta úgymond második lépés, vagy elköteleződés, és azt, hogy ez egyből az újjászületéskor történik, megtámogatják például Jézus ilyen korai tanítvány elhívásaival, azokkal az igékkel. A másik nézet, és én emellett teszem le a voksomat, és ezt tartom, a megváltás és a tanítványság nem ugyanaz, és mint mondtam, abszolút természetes és elvárható, hogy az elkötelezett tanítványság az az ideális folytatása valakinek a megváltóba vetett hitének és újjászületésének. Ez nem is kérdés. Ez a logikus és biblikus választás azoknak, akik megértik a megváltást. Azonban ennek ellenére a megváltásra való hívás nem egyenlő a tanítványságra való elhívással. És Péter híváson keresztül ezt megfigyelhetjük, és megláthatjuk, hogy hogyan formálta folyamatában Jeshua Pétert egyre elkötelezettebb tanítványjával. És igazán Péter egy nagyon jó minta lesz nekünk, amikor ezt megvizsgáljuk, mert Péternek az alakja az, akivel igazán egyrészt mindig összetalálkozunk, és magát a témát meg lehetne érteni, vagy biblikusan meg lehet vizsgálni Péter személye nélkül is, de mint teológiai és mint ilyen gyakorlati szempontból célszerű látni először egy evangéliumi modellt, amivel mindannyian tudunk majd azonosulni. És Péter több szempontból kiemelt szereppel rendelkezik, nem csak első a listákon, amiket láttok a Bibliában, tehát a Máté 10-ben, vagy a Márk 3-ban, vagy a Lukács 6-ban, ahogy felsorolja a tanítványokat, Péter az első helyen van, de ő lesz a szószólója is a 12-nek, ő mutatja be a közös álláspontjukat Jézusról és a tanításairól. Ott van a három között a belső körben, akiket Jézus néha különkezel. Ott van a színeváltozás hegyén, ami az evangéliumoknak az egyfajta ilyen csúcspontja Máté 17-ben. Máté és Márk mutatják talán be a legvilágosabban Péternek a szerepét, mert náluk Péter lesz az eszköze igazán az üzenetüknek, és az olvasóval való azonosulásnak a tanítványság terén. És igazán Péternek, ahogy látjuk, a megtapasztalásai magába foglalják a hívőnek a tipikus tapasztalatait. Itt most nem a vizeljárásra gondolok természetesen, hanem a növekedésre. És látjuk ezt a hitre jutásától kezdve, egészen a János 1-től a különböző fejlődési fokokat. Látjuk a megvallást, ahogy Jézus megvallja Márk 8:27-ben, és aztán ugye ez egy központi a tanítványnak az életében. És aztán látunk negatív dolgokat is nála, tehát hibák tarkítják a növekedését, és ahogy Jézus szolgál, és eljön a szenvedése, halála, ekközben Péter számtalan hibát is elkövet. És igazán Péter tapasztalatai Krisztus követésében minden hívőnek tanúsága saját sikereiben és hibáiban. Maga a neve is már hordoz egyfajta ellentétet, ugye átkereszteli Jézus, és azt mondja, te Péter vagy, vagy Kefás, és ez követ, vagy kősziklát, mindenképpen egy kemény, masszív dolgot jelent. Bár nem felejtem el, hogy mikor magyarázzuk, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem föl az Anyaszent Egyházamat, ott szembeállít két görög szavakat, mert a Petrosz az egy kisebb követ jelent, a Petra az egy nagy sziklát jelent, és maga a helyszín is ezt sugallja, mert ott állnak a Bányász folyó torkolatánál, és ott állnak Cézária Filippina, hogy elképesztő nagy szikla van, ami arról kijön a folyó, és kis kavicsokat hord ki a víz, és ott van a nagy szikla, és ott vannak a kis hordalék kövek, és igazán a Péternek adott kijelentés az, ami a kőszikla, és hát az egész szószövetség arról tesz tanúságot, hogy Isten az a kőszikla megváltó, hogy a zsoltárszövegek mondják kősziklán megváltó, tehát nem gondoljuk azt, hogy Péter lenne a egyháznak az a fajta kősziklájára, aki ráépítették azt, de mégis azért a neve valamit kifejez, tehát nem véletlenül változtatja meg Jézus, ahogy elindul a tanítványi úton. Tehát látjuk a tanítványság természetét, fejlődését, bukásokat, végcélt, vagyis ahogy maga a messiás valakit formál ebben. Igazán Péter egy fejlődő tanítvány is, és a fejlődési szakaszait azok határozzák meg, amikor Jézus mondja, kövess engem, és ezt többször is mondja neki, és ez egyre mélyebb követést jelent. És ezek a különböző elhívási pontok segítenek megérteni azt a folyamatot, hogy hogyan válik valakiből egyre elkötelezettebb tanítvány. Az első lépés az a követés a megváltásban. És már a János levél elején látjuk azt, hogy Péter hitre jut, vagy a János 1-ben, vagy a János 2-ben, hogy az első találkozás, amikor már az András a testvére hívja őt, és ugye ők János tanítványai voltak korábban. Az 1.40-43-ban van leírva, János 1.40-43, még ez a rész, és megnézik, hogy hol lakik Jézus, nála maradnak, kettő közül, aki 41-ben, aki Jánostól ezt hallották, őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére, és találkozott először a maga testvérével Simonnal, és mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztust, és vezette őt Jézushoz, Jézus pedig tekintvén mondta, te Simon vagy a Jóna fia, és te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Tehát igazán itt most nem tudjuk, hogy ez a pont a legkorábbi lehetséges pont, ahol Péter hitre jut. András hite az látszik, hogy, és annak alapján lehetőség van arra, hogy Péter is hitre jut. De legkésőbb a János 2.11-ben a kánai mennyegzőnél azt mondja az ige, hogy látták, amit tett, és hittek ő benne, és ez mindenképpen a hitre jutásnak a kifejeződése. 2.11 ezt mondja, ezt az első jelet Galilei Kánában tette Jézus, megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. És igazán itt egyik esemény után sem láttunk még elhívást egyfajta követésre, és nem is látjuk az elköteleződésnek semmilyen feltételét. És ez Jézus szolgálatának egy olyan korai szakasza, még nem is lépett igazán talán színre, az majd Jeruzsálembe történik meg, tehát a 3,5 évből ez még az első fél évnek a része, ami történik. És világosít, hogy Isten először nem hívőket hív arra, hogy hívők legyenek. És aztán az elhívás a tanítványságra a következő pont, És ezeket látjuk például a Máté 4.18.22-ben, vagy a Márk 1.14.20-ban, Galileában vagyunk, és Jézus hívja Pétert, és Andrást, és Jakabot, és Jánost, az Ebedeus fiait, hogy emberek halászai legyenek. Erre hívja őket. És a kérdés, hogy ez most ez egy megváltásra való hívás is? És van, aki szerint igen. Tehát van, aki szerint ez igen, de azon túl, hogy az biztos, hogy ez egy elköteleződés már a tanítványságra. Ugye a köves engem mindenképpen engedelmességgel, alávetettséggel jár, és igazán nem kronológikus Jézus és Péter korábbi találkozásával. Tehát ott egyértelműen először mutatják be Pétert Jézusnak, és itt már ennél a pontnál van egy ismertség, már ismerik egymást, mikor itt Jézus azt mondja, hogy köves engem. Tehát én azt gondolom, azt állítom, hogy a megváltás után Jézusi tanítványságra, emberhalászásra hívja azokat, akik már hisznek, nem azokat, akik még nem is hisznek. A következő pont, követés engedelmességben, és a Lukács 5.1.11 részt érdemes itt megnézni, és mindjárt meg is nézzük. És azért nézzük, és nézzük is meg, mert az előbb felolvasott igék, hogyha párhuzamos evangéliumokat veszük elő, és ahogy tanultuk a messiás életéről, többen abban részt vettetek, párhuzamosan mutatja meg ezt az eseményt, amit az előbb említettem. De mégis, ha ezt a pontot vizsgálom, úgy tűnik, hogy lényeges különbségek vannak a fejlődésben. És ugye a párhuzamos evangéliumok az egy kísérlet arra, hogy mindent kronológiában összeszerkesztünk, és ez egy lehetséges, logikus egybeolvasása a négy evangéliumnak, ami nagyon nagy segítség, mert ugye a három, négyből három biztos, hogy nem kronológikus, és leginkább a Lukács az, aki maga is azt állítja, hogy minden szép rendben írt le, ami egyfajta, valószínűleg egyfajta kronológiai rendet is takar. Itt, ha nézitek, itt van biztos nektek talán van ilyen párhuzamos evangéliumotok, érdemes ezt a részt megnézni, én is azt nyitom ki. Csak most mondom, hogy ha nincs ilyenetek, most a Lukács 5.1.11-et nyissátok ki. És egyrészt itt mondom, hasonlóságokat látunk, de viszont ebből a szempontból vannak lényeges különbségek, ami arra utalhat, hogy akár a kettő nem pont ugyanez az esemény, ami ott történik, vagy nem egy ideileg történik meg. Az 5.11-ben azt olvassuk, a Lukács 5.11-ben, hogy a hajójukat szárazra vonták, elhagyták mindenüket, és követték őt. És Jézus itt nem hívja követésre már Pétert, de Péter követi ebbe az igében, és nyilván már tudja az Úr akaratát, ami számára a teljes alávetés. És Lukács említi, és ez szemben áll már Márkkal, a Lukács azért mindenét elhagyja itt, tehát itt egy teljes döntés történik. A Máté és a Márk arról beszél, hogy ott a csónakot hagyják el, és az apját említik még. Tehát igazán a Lukács igében van egy előrelépés a Máté és a Márkhoz képest a követésben és az elköteleződésben. Ráadásul a Lukács 5.10-et, ha megnézitek, akkor az a Mátéhoz és a Márkhoz képest, ami jövő időben beszél egy bizonyos dologról, a Lukács már beteljesedésként említi. Azt mondja, hogy ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Tehát itt már ez egy jelen valóság, itt ez egy jelen valóság, még a Márténál és a Márknál egy jövő lehetőség. Igazán ezekben a részekben nem találkoztok az evangélium említésével, nem látjátok a megváltásra való hívást, tehát Jézus a tanítványait alávetett engedelmességre hívja. Megszentelt templomi kenyeret meg akarján. Azt mondja, következő lépés, követés a feladásban, lemondásban, áldozatban. De Péter megtanulja az első leckét, az alávetettségből, engedelmességből, és Jézus tovább vezeti a következő leckével, hogy mit is jelent a tanítványság. Máté 16-ban látjátok Péternek a megvallását, hogy kicsoda a messiás, kicsoda Jesua, és Jézus itt ez alkalommal tanítja a tanítványokat a tanítványság feltételeire, és és a folytatásnak a költségeire, hogy ezt fel kell számolni. És bár minden tanítványt megszólít, de Péter a központi alak a jelenetben. És Jézus egyrészt áldottnak, boldognak nevezi Pétert, nem sokkal utána pedig Sátánnak, ami azt mutatja, hogy Péter egyrészt megváltott, a megértése abszolút korlátozott például a szenvedést illetően, azt látszik, hogy nem érti, és a tanítványsággal kapcsolatban is pontosan ezért nem ért dolgokat. Tehát egyrészt dicséretben részesül, mert megértett, hogy kicsoda a megváltó, és fedésben részesül, mert nem érti, hogy a megváltónak mit kell tennie. A megváltónak, a messiásnak az a feladata azért jött, hogy kövesse az atya akaratát. És igazán Péter is pontosan a saját tanítványsági folyamatában egyfajta részleges megértési szinten van, ahogy nem érti meg Jézus alávetettségét az atyának, és hogy hogy engedelmeskedik Jézus az atyának, és Isten akaratával szemben Péter azt feltételezi, hogy itt Jézus valamit félreért, és hogy Isten mentsen meg, hogy veled ez így vagy úgy megtörténjék. Pontosan ugyanúgy nem érti a saját alávetettségét sem a tanítványságban. És ez vezet, igazán ez a helyzet, ahogy Péter ezt nem érti, és ennek ellenáll, azokhoz a mondatokhoz, amiket Jézus mond a tanítványsági alávetettségről. A költség, itt kezd beszélni ebbe a nagyon izgalmas szituációban, hogy mi a költsége a tanítványságnak. És most ezeket nem vizsgáljuk meg részletesen, mert mint mondtam, erre egy harmadik alkalmat szánnék, most a Pétert látjuk a fejlődési pontjain, a sok feltételeket, és ezeket el tudjátok olvasgatni, majd a legközelebbi alkalomra találjátok például a Máté 16-24-28, ugyanez a Márk 8-34-38, Lukács 9-23-27, illetve Lukács 14-25-33 részek. És azok szerint, akik a tanítványok születnek, nézetet képviselik, azok szerint ezek a megváltás feltételei. De ezzel kapcsolatban itt most csak pár megfigyelést tennék. Tehát Jézus a feltételeket hívőknek mondja. És nem sok értelme lenne arról beszélni, hogy mik a megváltás feltételei azoknak, akik amúgy meg vannak váltva. Tehát nem lenne értelme. És Jézus olyan nyelvezettel beszél a feltételek végső céljáról, amelyet nem használ soha a megváltáshoz. És Péter esetében már láttuk, hogy a kövess engem, az egy tanítványságra való elhívás, és nem a megváltásnak a hívása. És itt a tanítványság feltételeinél Jézus újra használja ezt a kövess engem kifejezést, azt is mondja, hogy aki nem tölti be a feltételeket, nem lehet a tanítványa, Lukács 14-26-33-ban mondja. És a téma itt világosan a tanítványság, követés, és nem a hit és a megváltás. A másik fontos dolog, amit itt érdemes észrevennünk, az utánam jön kifejezés, és mindhárom evangéliumban azok számára szól ez, akik teljesítik a feltételeket. És ez a fontos kifejezés, hogy utánam jön, mert lényegében ez egyenlő a kövess engem kifejezéssel, hogy kövess engem, vagy gyere utánam, és ez a tanítványságnak az elképzelése, és eltér attól a nyelvtől, amit Jézus a megváltásnál használ. Jézus a megváltásnál azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. A tanítványságnál azt mondja, hogy gyertek utánam. A kettő nem ugyanaz. Tehát a jöjjetek én hozzám, ez a megtérésre, az újjászületésre való hívás, és a kövess engem, gyertek utánam, ez a tanítványságra való hívás. Tehát Jézus nem azt mondja Péternek, hogyan lesz megváltva, hanem a tanítványság teljes jelentését írja le, ráadásul abban a kontextusban, amiben Péter már tanítvány, de nem érti meg a tanítványságnak egy nagyon lényeges pontját, az engedelmességet, a teljes alávetettséget Isten akaratának, és erről szól ez a rész. És ha egy hívő elutasítja ezt, ahogy az Isten viszi bejebb a tanítványságban, akkor mi történik? Azon a ponton a hívő felhagy a követésével, tehát nem viselkedik tanítványként. És Péter számára, aki még nem érti teljesen Jézus engedelmességét az atya felé, itt most elérkezik az idő, hogy felé is egy kihívást intézzen a mester, és pedig speciális feltételeket támaszt felé a tanítványságban, amit Péter még nem értett eddig teljesen. Tehát az engedelmes tanítvány mire számíthat? Arra, hogy Jézus kihívja még nagyobb áldozatra, és még mélyebb elköteleződésre. Tehát ez a tanítvány útja, hogy megyünk egyre beljebb a tanítvány útjába. A következő pont, amit Péternél látni fogunk, az, hogy hibák is lehetségesek a tanítványság útjában, de ettől még nem szűnik meg valaki tanítványnak lenni. És hát az utolsó vacsorán azt mondja Jézus Péternek a János 13.36-ban, hogy kérdezi Péter, Uram, hová mégy? És felelt neki Jézus, ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz, utóbb azonban utánam jössz. Ez nagyon érdekes mondat, mert látszik, hogy valamire Jézus azt mondja, hogy oda nem mehet a tanítványa. Nem azért, mert nem képes rá, hanem van olyan feladat, amit ő tud elvégezni, és ezt a másik nem tudja elvégezni. És Péter még mindig látszik, hogy a saját erejébe bízik, mert azt gondolja, hogy ő képes mindenhova követni Jézust, és igazán ellenáll ennek a kijelentésnek, és azt mondja 37-ben, hogy Uram, miért nem mehetek most utánad, az életemet adom, éretted. És Jézus itt Jézus előre vetít itt Péter emlékezetes háromszori megtagadását az elfogadáskor. Úgyhogy az életedet adod, értem? Bizony mondom, neked nem szól addig a kakas, ami az őrváltásnak a jele, tehát ez nem egy kotkodácsoló kakasra gondoljatok, mint ami a mi szomszédunkban van, hanem arra, hogy volt egy szignál, és az megszólalt egy bizonyos időpontban, és erre utalja Jézus, hogy mielőtt ez szólt, te háromszor megtagadsz engem. Ez az őrváltásnak a hangjele. És azt mondja, bizony mondjam, néked nem szól addig a kakas, míg háromszor megtagadsz engem, de a 13.38-ban viszont azt mondja, a 18. Ja, a 16-ban, bocsánat, még vissza akartam utalni, hogy figyeljetek meg, hogy nem mondja Jézus, hogy ez így marad, hanem utóbb azonban utánam jössz, tehát utal arra, hogy Péter aztán megint követni fogja. Tehát megmutatja, hogy itt egy időleges megszakítás lesz a nehézségek miatt. És a beteljesedés, látjuk, hogy háromszor megtagadja, a János 18-15-27-ig van leírva ez a háromszori megtagadás. És ebben a részben a Péter még mindig tanítványként van beazonosítva. Úgy mondja ott ebben a részben, hogy a másik tanítvány, és ez János, minden valószínűség szerint, tehát ha a másik tanítvány az a tanítvány, akkor az egyik tanítvány az Péter, tehát tanítványnak nevezi az írás Pétert. És ugye azt mondja az ige, hogy kiment azért, Péter kívül állt az ajtónál, kiment azért a másik tanítvány, tehát a másik tanítvány az János, akkor Péter az egyik tanítvány, aki a főpappal ismerős volt, és szólt az ajtóőrzőnek, és bevitte Pétert. Igazán még azt látjuk, hogy itt is tulajdonképpen Péter követi Jézust, maga az egész kérdéskor a tanítványság és annak a megtagadása körül forog különben. 18-17-ben és 25-ben is ez a kérdés verül föl. Pontosan azt tagadja meg verbálisan, ami a kérdés, hogy a tanítványság kérdése. De igazán, amíg a tényt magát tagadja, azt látjuk, hogy közben követi Jézust, mert ő az egyetlen a Jánossal, aki ide eljött, a többi a szétszaladt. Tehát rajta kívül más nem is követte még idáig se Jézust. Tehát igazán még a hibáján belül is látjuk a fejlődést a követésben, és bár egy rövid időre megszűnik követni, de nem szűnik meg tanítványnak lenni. Tehát nem a tanítványsága szűnik itt meg, hanem elhagyja a bátorsága, és ezért megtagad valamit. Tehát ebből azt lehet látni, hogy egy tanítvány el tud bukni a hit bizonyos próbáin, és Jézus megengedi azt, hogy a követői akár elbukjanak. A bukások megmutatják a gyengeségeket, és utána sokkal inkább tudunk nem önmagunkban bízni, hanem ő benne, mert megértjük, hogy nem mi vagyunk azok, akik képesek vagyunk ezt a magunk erejéből megtenni. És az utolsó lépést, a követés a szolgálatban, ez a feltámadás után látjuk újra Pétert, ahogy Jézus a többszöri feltűnései, megjelenései között megjelenik itt éppen neki és hat másik tanítványnak. Ez a János 21.1.2-ben található. Sötét van. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak, Tibériás tengernél, és megjelentette pedig egyképpen. Tehát itt is ugye a tanítványoknak nevezi őket, és igazán Pétert itt már ugye van az híres helyreállítási folyamat, amikor háromszor mondja, hogy te kövess engem, itt jön, de hogy nem mondta meg tőle soha azt a kifejezést, hogy ő a tanítványa. És azt látjuk, hogy Péter itt visszatért a munkájához, és nem véletlen, hogy ez a itteni halászás szolgáltatja a következő kihívást, elhívást. És Lukács 5-tel szemben itt Péter nem áll ellen Jézus felszólításának, mikor Jézus azt mondja, hogy kövess engem, ezt 19-ben és 22-ből is mondja, és háromszor is helyreállítja, és utána megjövendőli még a halálát is. És Péter itt már teljes mértékben aláveti magát az Úrnak, és ezért beszél Jézus még szabadon arról is, hogy milyen halállal dicsőíti meg. És Péter itt eljut a végső pontra, amikor megérti és elfogadja, hogy a tanítványság végső pontja az életnek a lefektetése, és elhívja igazán arra, hogy meghaljon másokért. És minden állomásán az elhívásnak a tanítvány életében szavak egyre mélyebb jelentést nyernek, és Jézus minden tanítványt hív személyes követésre, és mindenki a saját útján jár Jézussal függetlenül attól, hogy mások mit tesznek. Ráadásul itt Jézus pontosan még utal is erre, mikor ott János felül érdeklődik, és akkor azt mondja neki, hogy mi között hozzá te kövess engem. Tehát ez mindenkinek a személyes vele való járása. És abszolút világos idáig, hogy ez a követésre való elhívás, ez nem a megváltásra való elhívás. Ez teljesen idegen lenne az evangéliumok utolsó fejezetétől, feljegyzéseitől Péterrel kapcsolatban. Hát Péter végig hívva volt a követésre, és minden hívás már azután következett, hogy hitt a megváltóban. Tehát összefoglalva ezt a témát, ugye a bibliai modellje a tanítványságnak megmutatja, hogy ez egy progresszív, egy fejlődő folyamat a megváltást követően, és látjuk azt, hogy ez egy egyre szűkülő út, először egy általános irányjal, elköteleződéssel, és aztán egyre specifikusabb feltételekkel, és minden újabb követésre való felszólítás új követelményekkel is járul, társul, és ennek következménye az egyre nagyobb áldozathozatal, az egyre nagyobb, egyre mélyebb elköteleződés, és a tanítványság az nem egy állapot, hanem egy irány, egy irányultság, egy haladás előre az úton. Megismerjük Jézust egyre mélyebb módon, mint Urunkat, megváltónkat, és még az időszakos bukások közepette is lehet valaki tanítvány. És aki visszautasítja az elhívást, az megszűnik követni a mestert, az viszont lekerül a tanítványság útjáról. De ez nem az üdvösségnek a kérdése. És talán még annyit zárszóként, mert nyilván bizonyos hallgatókban föl fog merülni ez a kérdés, és ez mindig visszatérő kérdés, hogy ugye hát ugyanazt kell tenni, mint az apostoloknak, és ha Péter a minta, akkor legyen minta az, hogy ő halottakat támasztott, és igen nagy jeleket és csodákat tett. Én azt gondolom, hogy az apostolok cselekedeteiben világos, hogy két kör tette ezeket a csodákat, az apostolok, és az apostolok által felkentek, és amikor volt olyan szituáció, hogy fel kellett valakit támasztani, akkor nem a gyülekezet kezdte föl támasztani, nem szóltak Péternek, nem véletlen. Ha mindenki ugyanazt tette volna, mint Péter, akkor nem hívták volna Pétert a föltámasztáshoz. Igazán ez a része, ami speciálisan az apostolok és proféták szolgálatához kapcsolódik, az, hogy jelekkel és csodákkal erősítsék meg azt az üzenetet, amit a Messiás szólt, és ez az új szövetségnek az üzenete, és igazán furcsa lenne, hogy ugyanilyen jelekkel és csodákkal erősíteni meg Isten a mi szolgálatunkat. Tehát a jelek és csodák nem arról szólnak, hogy minden egyes szolgálati pontot megerősítsenek ilyen jelekkel és csodákkal. Ebben nem azt mondom, hogy nem történhetnek jelek és csodák, de nagyon más az a kontextus, amikor a Biblia azt mondja, hogy a Messiás üzenetét megerősítik a jelek és az ő üzenetét. Ez egy konkrét, tőle származó, specifikus igazság, amit aztán Pál kiteljesít, és ez van beágyazva jelekbe és csodákba. Nem tudjuk a teljes egyház történet minden pontját és mindenkinek az okoskodásait, hála Istennek, jelekkel és csodákkal mindig alátámasztani. Az már rég rossz, a Biblia sokat beszél a jelek és csodák megtévesztő voltáról az utolsó időkben, mikor ezek igazolnak dolgokat, de ezért kell ezen a területen óvatosnak lennünk. De persze ne fogja magát senki vissza, hogyha nagy szolgálata van, és tud halottakat támasztani. Ez van, halottak vannak bőven.